Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Családok éve 2018. Ugye két hetente jelentkezik ez a műsorunk. Most egy kicsit tovább lépünk. Külhoni Magyar Családok éve 2018, és ez alkalomból nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Potápi Árpád János nemzetpolitikai felelős államtitkár urat. Isten hozta nálunk.
Köszönöm szépen a meghívást, és örömmel tettem eleget ennek. Még nem voltam a Mária Rádióban, ezért is öröm számomra.
Plusz öröm akkor, hogy eljött ide hozzánk, plusz amiről tudunk beszélni, mert ez egy fantasztikus program, de még mielőtt erről beszélgetnénk, egy kicsit a nemzetpolitikai felelős államtitkárság munkáját, hát ha nem mindenki tudja ezt a hallgatók közül.
Nemzetpolitikáról azért kell beszélnünk, illetve nemzetpolitikával foglalkoznunk Magyarországon, mert éppen 100 esztendeje annak, hogy a magyar nemzet szállásterülete és a Magyarországnak a határai nem esnek egybe. És ami még nagyon fontos, az az, hogy a magyarság vagy a magyar nemzetnek az egyharmada határon túl él valamelyik utódállamban, illetve jóval messzebb a diaszporában, Kanadától Új-Zélandig. Szinte mindenütt lehet találkozni magyar közösségekkel, és ezért a mindenkori magyar kormánynak fontos kötelezettsége, mint ahogy az új alaptörvény is ezt leszögezi, hogy Magyarország felelősséget visel a határon túli magyarságért, tehát mindenkori magyar kormánynak kötelessége ezzel a kérdéskörrel foglalkozni. 1990 után tehát igazából nemzetpolitikáról beszélni, akkor épült ki a magyar nemzetpolitikai intézményrendszer. Nemzetpolitikában voltak hullámvölgyek, hullámhegyek, ha mondhatjuk, ezt. Egy ilyen hullámhegy volt 2001-ben, amikor elfogadtuk a státusztörvényt, az úgynevezett státusztörvényt. A hullámvölgyet is nagyon jól tudjuk, ez a bizonyos népszavazás, amiről én sokat nem akarok beszélni, mert nem szoktam emlegetni. Jó is lenne elfelejteni az egészet. Hát csak azért nem kell elfelejteni, hogy még egyszer ugyanabban ne menjünk bele, de nem szeretek erre a dátumra megemlékezni, és utána talán hullámhegyként kezelhetjük azt az időszakot, ami 2010-től idáig eltelt. 2010. május 26-án volt 8 éve annak, hogy még az új kormány megalakulása előtt a Magyarországgyűlés, frissen megválasztott új Magyarországgyűlés elfogadta a kettős állampolgárságról szóló törvényt. Azóta több mint 1 millió új magyar állampolgárról beszélhetünk. A Nemzeti Összetartozás napjáról döntöttünk, ugye június 4-e tekintetében új alaptörvényt fogadtunk el. Megadtuk a határon túli magyaroknak, magyarságnak, azoknak, akik állampolgárok a választójogokat. Tehát olyan jogszabályokat fogadtunk el, ami egy keretet biztosít a mostani nemzetpolitikának. Több új programot kezdtünk el, tematikus évet, és utána pedig 2014-től egyre nagyobb figyelmet fordítottunk a határon túli magyarság tekintetében a szülőföldön való boldogulásra. Ez azt jelenti, hogy amellett, hogy a jogok szinte minden területén biztosítottunk számukra lehetőséget, amellett pedig gazdaságilag is próbáljuk a magyar embereket és a magyar közösségeket mindenhol támogatni.
A tematika az ugye idén a családok éve. Ez korábbiakról egy pár szót, mik voltak még?
Több tematikus évünk volt, kezdtük ezt az óvodások évével, aztán a kisiskolások éve, utána a felsősök éve. Ott lehetett választani, hogy merre felé menjünk tovább, az már 15 volt. Mehetünk volna a gimnáziumok felé, de úgy gondoltuk, hogy a szakképzés fontosabb, mert gazdaságilag kell megerősíteni a magyar közösségeket, ezért a szakképzés évét hirdettük meg egyébként. Ennek kézzelfogható eredményei is voltak, mert azóta Kárpát-medencében Magyarországon kívül 110 intézmény, szakképző intézményben 888 millió forintért tudtunk fejlesztéseket végrehajtani. Nincs olyan szakképző szinte, ahol valamilyen módon ne tudtunk volna segíteni. Idén is erre a célra egyébként 300 millió forint áll rendelkezésünkre. Aztán a szakképzés után a fiatal vállalkozókat támogattuk mindenütt határon túl. Tavaly a Családi Vállalkozók Éve programot valósítottuk meg, és az idén a Külhoni Magyar Családok Évét folytatjuk. Gyakorlatilag az előző tematikus évek szinte adták azt, hogy a Családok Éve programot hirdessük meg mi is, de ezáltal tudtunk az EMMI-hez csatlakozni, és az EMMI programjai közül a határon túli részt visszük mi.
Még mielőtt ténylegesen áttérnénk az idei év tematikájára, a kérdésem az volna még, államtitkár úr, hogy ki a partner ilyen esetben?
A tematikus éveknél, amikor az ovisokról, iskolásokról, szakképzésről volt szó, elsősorban a külhonban működő, az utódállamok területén működő magyar pedagógus szervezetek, őrájuk mindig számíthattunk, és nagyon jól tudtuk ezeket a tematikus éveket lebonyolítani, szakképzésnél szintén, illetve nyilván itthon a különböző minisztériumoknál az ezzel foglalkozó államtitkárságok azok, amelyikek segítettek nekünk, és a fiatal vállalkozók événél, családi vállalkozók événél pedig a kereskedelmi iparkamara például, és sokban segített, aztán hasonló kamarák a határon túli régiókban, illetve ennél a tematikus évünknél a Magyar Védőnök Egyesületével működünk közre, illetve az Otthon Segítünk Alapítvánnyal bonyolítjuk le ezt az évünket, illetve számítunk mindenhol a Nagycsaládosok Egyesületére, nem csak Magyarországon, hanem határon túl is, ahol léteznek ilyen egyesületek.
Fél év telt el ebből az évből, úgyhogy fél évre visszatekintést tudunk csinálni, gondolom. Mik azok a kiemelt események? Hol? Tehát próbáljuk meg szétbontani területre, időpontra, eseményre, hogy mi minden történt az elmúlt fél évben.
2018 márciusában a Magyar Védőnök Egyesületével és az Otthon Segítünk Alapítvánnyal egy Kárpát-medencei körutat szerveztünk meg, és a védőnői gyakorlatot, jó gyakorlatot vittük el különböző magyar közösségekbe. Érdekes azt megjegyezni, hogy hasonló a Vajdaságban úgy, ahogy működik, de az is csak hasonló. Más területeken pedig védőnői szolgálatról abszolút nem lehet beszélni, és nekünk fontos célunk az, hogy egy olyan védőnői szövetséget vagy egyesületet tudjon kiépíteni, vagy egyáltalán ezt a szolgálatot, hogy minden magyar anyukához, illetve csecsemőhöz, kisgyerekhez ez a szolgáltatás el tudjon jutni. Egy fontos dologról van szó. Kezdeti lépéseknél azt gondolom, hogy minden családban szükség van erre, vagy szükség lehet erre, és jól jön a segítség. Velük együttműködve hajtjuk végre ezt a programot, aztán szintén egy körutat indítottunk el májusban a Hello Wooddal, szintén egy civil szervezet, amelynek keretében kisközösségekkel csapatépítő tréninget tartunk, majd utána, a tréning után egy közös installációt, egy közös munkát készítünk, és ennek az a célja, hogy a kis közösségeket bevonjuk ebbe a közös csapatépítésbe, illetve közösségépítésbe, és ezek a közösségek, ami munkát elkészítenek, egy-egy intézménynek ajánlják fel ezt a munkát. Ez lehet egy iskola, lehet egy óvoda, bölcsöde, úgyhogy többszörösen jó, hogyha egy ilyen munkát, közös munkát végzünk. 6 helyszínen valósítjuk meg ezt a körutat, és az utolsó a Vajdaságban június 9-én kerül megrendezésre.
Visszamennék egy kicsit a védőnőkhöz, meg majd még a Hello Wood-ra is van a kérdésem.
Egyébként ez a védőnői dolog március 1-én indult el a Bácskában. A tél leghidegebb napja volt, mínusz 22 fok, de ezzel kezdtük meg az idei tavaszt.
Mik a kilátások, hogy mikorra sikerül ezt ténylegesen beindítani, ezt a védőnői szolgálatot?
Erre a beindítása ez az év elegendő lesz, illetve mindenhol ezt elő tudjuk készíteni. Most lehet, hogy jogilag nem tudjuk beindítani ebben az évben, meg mindenhol meg kell keresni azt a formát, amiből ezt fel lehet építeni. Ugye nyilván ennek vannak pénzügyi vonzatai is. Én gondolom, hogy sok esetben mondjuk pályázati alapon is erre a programra lehet elnyerni nagyobb összeget, akár nálunk hasonló célokra EFO pályázatok voltak, meg kell nézni, hogy az utódállamokban milyen hasonló pályázatok vannak. Ezeket igénybe kell venni, de lehet, hogy csak a következő időszakban, de hát az alapfeltételeket akarjuk megteremteni. Ezen kívül egyébként számos olyan program indult el, ami szintén a családok évéhez köthető. Így például a Köldökzsinór program, amit az EMMI hirdetett meg, azt kiterjesztjük határon túlra is, ez az úgynevezett anyasági támogatás, ez az idén 64.125 forint, illetve a babakötvény, ami 42.500 forint, mind a kettő lehetőséget a határon túliak is igénybe tudják venni, de csak úgy, hogyha igénylik, külképviseleteken keresztül. Eddig egyébként 5476 fő igényelte az anyasági támogatást, és a babakötvényt pedig 4962-en vették igénybe. Ez nagyjából ugye fedi egymást, tehát nyilván akik az egyiket igénylik, a másikat is szokták, és ez így helyes. Egyébként nem csak a Kárpát-medencében, hanem kb. 1566-an igényelték a diaszporában is, tehát a nyugat-európai vagy tengeren túli magyarság köréből is ezt a támogatást.
Ennek a támogatásnak feltétele az állampolgárság, vagy csak az igénylés a feltétele?
Ennek feltétele, tehát magyar állampolgárok tudják igénybe venni. Érdekes, hogy nyilván csak ezért valaki nem lesz magyar állampolgár, de egy ösztönző erő lehet akár ez is, meg ösztönző lehet az is, hogy amikor nem a mi pályázatainknál, ott is egyébként, de a külgazdaság és külügyminisztérium jóval nagyobb gazdasági programokat indított be, kb. 100 milliárd nagyságrendben a Kárpát-medencében, és ott is ugye az állampolgárság egy pluszt jelentett, ezért ennek is volt egy ilyen ösztönző szerepe. De mindegy, hogy ki miért magyar állampolgár, örüljünk annak, hogy sokan így is vállalják a magyarságukat, és azért is jó, mert azáltal, hogy valaki magyar állampolgár lesz, a gyermekei, illetve unokái is magyar állampolgárok maradnak.
És hát az egyik nagy projekt ebben a családok évében, hogy szülessen minél több gyermek.
Így van. Látjuk azt, hogy milyen tendenciák jellemzik a Kárpát-medencét. Nem csak a magyarokat, hanem a többi népet is. Látjuk azt, hogy elsősorban számában fogyatkozik a magyarság. Arányaiban nem mindenütt. A tömbben például vannak kedvező tendenciák is, de számában fogyatkozik a magyarság. Mi ezt a tendenciát akarjuk csökkenteni, illetve olyan szintre emelni a születési számot, ami egy egészséges társadalom fenntartásához szükséges, másrészt pedig az elvándorlást szeretnénk mérsékelni. A határon túli magyar régiókban különböző mértékben, de jobban jellemző, mint Magyarországon az elvándorlás. Ezt nyilván lehet a különböző gazdasági programokkal mérsékelni, de akár az anyasági támogatással, babakötvénnyel, minden ilyennel, ami sokszor nem pénz egyébként, mert ezek nem olyan jelentős pénzek, de ugyanakkor gesztus értékűek, és ezek is fontosak.
Az odafigyelés a családokra, hát a családok évében ez egy fontos dolog lehet.
Ezek a programok, amikről beszéltünk, ezek gyakorlatilag minden régióban mennek. A gazdasági programok először megindultak a Vajdaságban, ott már, most a KKM programokról beszélek, ott már kb. 60 milliárd forint értékben indult el a gazdaságfejlesztés, Kárpátalján 32 milliárd forinttal, Erdélyben, Mezőségen 5 milliárd forinttal, Felvidéken hasonló nagyságrendben, és 500 millió forinttal indult meg Horvátországban, itt a Baranya-háromszögben, illetve Muravidéken, Szlovéniában. Nyilván jóval kisebb magyarságról beszélünk, de fontos nemzetrészekről. Egyébként érdekes az, hogy a gazdaságfejlesztésnél főleg mezőgazdaság, illetve mezőgazdaságra ráépülő feldolgozóipar, turizmus, vendéglátás az, ami igazából előtérbe került, de nem csak az, hanem más egyéb területek, akár szépségipar is, vagy szolgáltatások területén, de nem az a fő jellemző.
Egy kérdés, bocsánat, az a KKM támogatás, az minek a rövidítése?
A KKM az a külgazdasági és külügyminisztérium. A nagy programokat, a nagy gazdasági programokat ők koordinálják, illetve ők bonyolítják le határon túli magyar alapítványokkal.
Vékony jégen táncol tulajdonképpen ez az egész program. Hogy milyen a fogadás a másik oldalról, nem a támogatottakról, hanem egyáltalán a másik politikai fél részéről? Hogy fogadják
igen,
ezeket a támogatások?
Igen, kormányai vagy közvéleménye.
Igen, igen.
A mi programjaink, amiket mi hirdetünk meg, most az idén is, amit meghirdetünk, ez 500 millió forint értékben megy. Tavaly 800 millió forinttal valósítottuk meg, tehát ez nem az a nagyságrend, ami különösebben érdekelni őket. Amit a külgazdaság és külügyminisztérium végrehajt, mondjuk a 100 milliárd, ez már az. És ott nyilván az utódállamok kormányaival egyeztetnek a külügy részéről, és az érzékenységüket is figyelembe véve, de a magyarságot, illetve a magyar vállalkozókat előtérbe helyezve mennek ezek a programok. Én azt gondolom, hogy minden utódállamnak ez csak jó, mert a saját állampolgárait is támogatja ezáltal a magyar kormány. Nem csak az ottani magyaroknak jó, hanem irányba más nemzetiségűeknek is, hiszen gazdasági kapcsolatban állnak egymással, nem lehet ezeket a kapcsolatokat elválasztani egymástól. Nyilván, hogyha egy magyar pékséget támogatunk mondjuk Kárpátalján, a kenyeret nem csak a magyarok veszik meg, hanem a többi nemzetiség is. Attól függetlenül, hogy magyar pékség be fognak menni, de bármi hasonlót mondhattam volna. Fontosabb ennél mondjuk az autógyártás és a beszállítás, ha egy magyar vállalkozó termel, akkor mondjuk Romániában, akkor nyilván, hogy a Romániában vagy román gyáraknak szállít be elsősorban. De ez visszafelé is igaz. Megnéztük azt, hogy a magyar vállalkozók elsősorban magyar embereket foglalkoztatnak, több mint 90%-ban, és akkor, ha mi őket támogatjuk, akkor magyar családokat támogatunk ezáltal. Magyar családok számára adunk jövőt, gyermekvállalási kedvet, ott iskoláztatják őket, stb. Stb. És egyébként ezek a magyar vállalkozók egymással, magyarokkal teremtenek elsősorban gazdasági kapcsolatot, és hogyha már mondjuk külhoniakkal akarnak dolgozni, akkor magyarországiakkal dolgoznak elsősorban. És ezért úgy gondoljuk, hogy ez a támogatás, amit mi a határon túli vállalkozásoknak adunk, ez nagy részt újra megjelenik valamilyen formában a magyar költségvetésbe.
Örülök, hogy említette a magyar vállalkozásokat, mert a honlapjukon, ezen a külhoni magyar családok éve honlapon megjelent az is, hogy családbarát munkahelyre már pályázhatnak kint is. Na ez hogy áll ez a dolog?
Hát most már nem pályázhatnak, de eddig pályázhattak, most bíráljuk el a pályázatot.
Ja, hogy már elbírás
alatt van. Igen, elbírálás alatt van. 500 millió forinttal írtuk ki ezt a pályázatot olyan vállalkozásoknak, akik családbarát módon tevékenykednek. Ez azt jelenti, hogy például előnyt élveznek azok, akik az anyukákat visszaveszik dolgozni, akik megteremtik a lehetőséget különböző szünetek, iskolai szünetek alkalmával a gyermekfelügyeletre, akik olyan közösségépítő tevékenységet folytatnak, ahol az ott dolgozó szülők szabad idejüket tudják eltölteni, gyerekeket be tudják vonni. Magyarországon is egyébként ez egy fontos kritérium. Egyik évben a Paksi Atomerőmű nyerte el ezt a címet.
Meglepő módon, ez engem most meglep, én kisebb volumenben gondolkoztam.
Nagy cégek is érdekeltek ebbe. Szerintem nagyon fontos az, hogy az emberek szeressenek bejárni, dolgozni. Már az fontos, hogy nyilván olyan tevékenységet folytasson az ember, amit szeret is. És az külön jó, hogyha a munkahely is erre odafigyel, illetve próbálja rugalmasan kezelni a felmerülő problémákat. Egy ilyen lehet például a gyermekvállalás, meg a családalapítás, meg minden, ami családhoz köthető. Mivel mindannyian családban élünk, ezért szerintem számunkra az a fontos, hogy odafigyeljünk ezekre a dolgokra. Nálunk is az államtitkárságon, akik mondjuk egyedül nevelnek gyermeket, vagy több gyermekük van, akkor nem követeltük meg annyira pontosan, hogy 7:30-ra érjenek oda, mert lehetetlenség. 7:30 vagy 3:48-ra viszik a gyerekeket iskolába, akkor nyilván nem tud beírni a munkahelyre. Vagy a nyári nemzetpolitikai táboroknál sokan nem tudják megoldani a gyermekeknek a felügyeletét, akkor az számunkra evidens, hogy bár nekünk ez munka, de hát akkor elhozzák a gyermekeiket is, és ott vannak. Ez olyan, mint a régi családoknál, ugye, ahol volt 4-5 meg 8 gyerek, ott már teljesen mindegy volt, hogy még egyet-kettőt bevállaltak, akár sajátot, akár pedig úgy, hogy fogadott gyermekként, főleg a háború után, mikor beszélünk 44-45 után, ez egy bevett dolog volt, hogy az árva gyerekek így nőttek fel Magyarországon, hogy a családok befogadták őket.
Túl azon, hogy szeretnek az emberek bejárni dolgozni, biztonságban is érzik magukat. Tehát nem érzik veszélyeztetve magukat azért, mert a gyerek miatt bármi, vagy a család miatt bármi probléma felmerül. Ez
így van, mert bízhatnak
gondolom
abban, hogy a munkahelyben pozitív módon áll a kérdéshez. Másrészt pedig, hogyha tényleg van egy-két napos, vagy tavaszi, vagy akármilyen szünet, akkor olyan programokat szerveznek a gyerekeknek, ahol normális módon el tudják tölteni az idejüket.
Na, első fél évvel végeztünk? Nem végeztünk. Még biztos van még, amiről nem beszéltünk.
Hát nagyjából szerintem ezáltal kifutott. A következő fél évben írunk ki még egy pályázatot 200 millió forinttal olyan kis közösségeknek, egyház és civil közösségeknek, akik a családbarát tevékenységet propagálják, illetve ezt a szemléletmódot erősítik a társadalomban. De mindenféle egyesület tud pályázni, és az külön jó, hogyha ezek az egyesületek egymással koordinálnak és együttesen valósítanak meg valamilyen tevékenységet. Ezt az egész Kárpát-medencére értjük.
Hol lehet ennek utána nézni, ennek a pályázatnak?
Ez Ezt a Bethlen Gábor alapnak a honlapján a BGAZRT-re kell rákeresni, illetve a Családok Éve honlapon, ezen kívül pedig a Nemzeti Regiszteren fogjuk megjelentetni. Kormány.hu-n is szerintem meg lesz az információ, és szájhagyomány útján is. Például Mária Rádiót, hogyha visszahallgatják, akkor biztos tudni fogják.
Mert nagyon sok civil szervezet és egyházi szervezet van, aki hallgat minket, és aki információkat kér tőlünk, de akkor így ezt most meg is tudtuk adni. Nagy volumenű dolgokról beszélgettünk, de most menjünk vissza megint a civilekhez, hogy civil rendezvények. Családok Éve kapcsán, amire esetleg ön is ellátogatott, volt-e ilyen, vagy készül-e valahová?
Családok Évében szerintem egyen voltam csak a nyitásnál, lenne a Bácskába, március 1-én, de lesznek még olyan programok, amiken én is biztos részt fogok venni. Például a nemzetpolitikai táborokban mindenhol előtérbe kerül ez a kérdés is. Azokon meg részt veszek, szeretnék minél több ilyen akcióban részt venni, csak úgy, mint egyébként a többi programunkban. Ilyen nagy programunk még például a Mátyás király év, amit szintén most bonyolítunk le. Ez indult az idén január 12-én, és különböző nagy rendezvények zajlottak, és zajlanak még, nem csak Magyarországon, hanem a határon túli régiókban. Egy-két rendezvényen már részt vettem, például Szegeden, aztán Budapesten, Kolozsváron, és nemzetpolitikai táborokban szintén ott lesznek a kiállításaink. Pozsonyban nyitottam meg hasonló kiállítást, de egyébként ezek a kiállítások járják a magyar nyelvterületet, kisfalutól nagyvárosig, mindenhova szeretnénk ezeket eljutatni.
Nemzetpolitikai tábor, sokszor elhangzott ez a szókapcsolat. Erről egy picit bővebben, és akkor utána el is engedem állatot.
Évek óta nyáron ki kellene számolni, tavaly volt 17, akkor az már lehet, hogy 28. volt. Azt mindig július utolsó hetében szervezzük meg a Pro Minoritate Egyesülettel közösen. Ők a szervezők, mi pedig a finanszírozói ennek a tábornak. Hasonló tábor zajlik Felvidéken, Martoson és Gombaszögön, Lendva Vajdaságban, Kishegyesen, Kárpátalján, Felső Színevéren. Ezek a nemzetpolitikai táborok vonzák azokat a fiatalokat és nem fiatalokat, akik nemzetpolitikával vagy bármilyen politikai dologgal szívesen foglalkoznak, akár családpolitikával, családtámogatással, turisztikával, de nagyon sok mindent mondhatnék az élet minden területén, nem csak politika egyébként, hanem orvostudomány, pszichológia, egyházak kérdése. Tehát azért egy olyan tábor, ahol több száz rendezvény zajlik párhuzamosan egymással. Nehéz lenne meghatározni, mivel is foglalkozik a tábor, de a nemzetpolitika az egyik fő dolog. Itt nem csak a hazai nemzetpolitikával foglalkozó politikusok találhatók ott meg általában, hogy is mondjam, ilyen rövidnadrágos kiszerelésbe, hanem a külhoni magyar vezetők is mindig ott vannak ezeken, és nem csak Tusnádfürdőn, hanem többin is, és nagy figyelem összpontosul erre. Ugye ennek a zárása Tusnádfürdő szombat délelőtt, ahol a miniszterelnök úr szokta zárni a beszédével ezt a táborsorozatot, illetve Tusnádfürdőt. Ezek érdekes dolgok, mert amellett, hogy megjelenik a nagy politika is, meg főleg a miniszterelnök úr gondolatmenetét hallva, nem csak magyar politika, hanem V4-ek, európai kérdések, világpolitikai kérdések is felmerülnek, azért ezek a táborok az este, éjszaka folyamán nyilván oldottabb légkörben zajlanak. Rengeteg koncert és egyéb más szórakoztató rendezvény zajlik, emiatt is érdemes már elmenni, rengeteg magyar fiatalt vonzod a helybelieket, és az egész Kárpát-medencéből mindenhonnan, több tízezer.
Bárki bárhonnan benevezhet.
Így van, jöhet, várjuk őket szeretettel.
Még egy utolsó információ erről a táborról, mert ez most aktuális esedékes, hány naposak ezek a rendezvények?
Ez mindenhol más és más. 4-5 naposak, a Tusnádfürdő szerdán kezdődik, és vasárnap ért véget.
Kinek-kinek kedve szerint és ideje szerint lehet válogatni. Államtitkár úr, van-e még valami, amit szeretne már a rádió hallgatóinak elmondani? Akár a munkájáról, akár a Családok Éve kapcsán.
Én örülök annak, hogy volt lehetőségem itt megszólalni. A másik pedig, hogy Mária út Egyesület dolgaival is szeretnénk foglalkozni. Elnök úrral éppen az imént beszélgettünk erről, és hogyha tudunk a kormány részéről támogatást biztosítani, illetve közösen gondolkozni, és V4-ek szintjére emelni ezt a kérdést, akkor szívesen segítünk ebben.
Előre is nagyon szépen köszönjük, és mi a Mária Rádió önkéntesei imádkozni fogunk. Nem csak ezért, hanem az ön jó egészségét és az energiát, hogy kapja ehhez a rengeteg feladathoz, aminek meg kell felelnie. Én nagyon szépen köszönöm Potápi Árpád János nemzetpolitikai felelős államtitkár úrnak, hogy megosztotta velünk gondolatait.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Otthon a családban. Perccel Éva műsorát hallották a Családok évéről.
Híreink következnek.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Németh Zsuzsa.